Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk minden kedves hallgatót, megyünk tovább a Millás reggelivel, még egy szűk órácskánk maradt, ebben próbálunk mi hasznos tartalmat adni továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, május 13-án, kedden reggel, 9 óra, 9 perckor, Mihálovics Andrással.
És Gede Balázsa, jó reggelt kívánok!
Annak a Mihálovics Csandrásnak, akik beírt egy jelest a zenéért, Stuka hallgató, illetve azt kapta még, hogy Long Live DJ Maci ezért a Snap számért.
Azt el kell mondanom, hogy azért
fiatal emberek dicsérik.
Hosszú volt az út Stevie Wondertől a Snapig, de elértünk. Csak türelem.
Ez ja, is... Írja is egy hallgató, Snap, újra fiatal vagyok. Igen, hát ezek a minótáink. Nos.
Há, múltkor volt a Richard Touch Me is.
Richard Touch Me. Oké.
Elakadt a szavad, mi?
Tolulnak az emlékek. 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számunk, ez ide jöhet még bármi. Valaki azt sajnálja, hogy nem toljuk már a doktoros szignálokat. A maga szíve miért fáj, egyébként sose fáj. Nekem csengő hangom, idősebb kollégák, én 50 vok, teljesen oda voltak. Csákányi Laci bácsi egy zseni volt, imádni való a szám. Hát igen, hát akkor tessék hallgatni csak úgy a számot, ezt tudjuk javasolni, mert sajnos nekünk lecserélődött ugye a szignálparkunk, most már mesebeli.
Én már nem tudjuk ezt már, tényleg. Igen. Tehát van, aki unta, akkor jönnek a régen, minden jobb volt, de nem tudunk igazságot tenni. A megújulás és a tradíciók között
a haladás,
nem
a fejlődés,
egyenlőség
megállíthatatlan itt a Millás reggeliben is.
Vagy mégis, nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki mondjuk a Ferihegyi repülőtér kapcsán.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
A vonal túlsó végén pedig Katona Csaba történész. Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Hát, lobog a szélben a szélzsák, reptér, és nem tudom, Korda Gyuri bácsit hát, megfelelően.
Hát, ez kellett volna.
Ja, és akkor megköszönjük a figyelmet Katona Csabának, és már csak ezért hívtuk, hogy én elénekelhessem az örök becsüszláger, de olcsó poé lenne a 75 éves Ferihegyi repülőtér születésnapjára ezt a slágert küldeni, úgyhogy inkább emlékezzünk meg erről a jeles évfordulóról a magunk módján. Liszt Ferenc vagy Ferihegy? Vagy mind a kettő?
Hát ugye a hivatalos neve az Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, ha jól emlékszem, de én még emberrel nem találkoztam, aki nem hivatalos kommunikációban más mondott volna, mint hogy Ferihegy. Tehát annyira teljesen egyértelmű, hogy Ferihegynek nevezzük, hogy igazából nem is tudok mit kezdeni azzal, hogy másként neveztük el.
Ki volt Ferenc, Feri? Megvan.
Feri
lemondott. Egy,
Nem az a
família.
Nem az a Feri, ez a mesél a múlt. Bár pont az is a múltban.
Már az is a múlt, igen.
Maradjunk, hogy sokféle Feri volt a magyar történelemben.
Igen.
A Ferik értékelése vegyes és összetett.
Igen.
De ez a Feri, akiről mi beszélünk, az igazából a Majerfi család egyik tagja. Ugye a Majerfiak azok Magyarországból vetették meg a lábukat még a 18. században Magyarországon. Sok mindennel foglalkoztak, például sörfőzéssel, vagy bortermeléssel. Majerfi Károly például építette sütői vörös márványból egy akkora hatalmas hordót, hogy nem is tudom leírni, mekkora igaz, de most is megvan az egyik Attila úti ház pincében 1820-as évek végén, 28-ban, jól emlékszem.
Megvan ez a hordó? Ezt lehet látogatni?
Megvan.
Hát ez egy óriási dolog.
Az nem tudom, hogy mennyire nyilvános, de megvan, sőt, ez akár külön műsor is lehetne, mert ugye ő azt helyezte előtérbe, hogy olyan bor szeretne termelni, aminek az ízét, színét nem befolyásolja a fahordó. És ezért csináltatta a vörös márvány hordót, tehát ha meggondoljuk, hogy ma mekkora divat, főleg a fehérboroknál a fémhordós érlelés, ugye pont arról szól, hogy csak a desztilláció, maga a szőlőfajta ízjegyei jelenjenek meg, Hát ő korát megelőzte.
Bár lehet, hogy egy picit tévedett, mert a márvány egy porózus kőféleség, úgyhogy valamiféle ásványi anyagok visszajuthattak.
És igen.
De legalább törekedett rá. Ennek a famíliának volt a tagja a Franz Xaver Mayer, vagy Mayer Fix Xaver Ferenc, és neki volt itt birtok a vecsés mellett, úgyhogy ő az a bizonyos Feri. Egyébként a korabeli Magyarország multikulturális társadalmát gyönyörűen példázza leve Mayer Fix, középen Y, de végén két F és még egy Y, mert magyar nemességet szerzett el. Ez egy lenyomat.
Jó, hogy nem ment okmányirodába, hogy betűznék, kérem? Na, mindegy, igen. És akkor hogy került az ő földjére reptér? Vagy ott mi volt eredetileg, szőlőföld?
Igen, ott a földek voltak természetesen. Aha. Viszont hát az, hogy megértsük, hogy került oda reptér, kezdjük a magyar repüléssel. Nem akarok nagyon visszamenni még az első világháború előtti időszakra, induljunk ki a két háború közötti Magyarországból, hogy 1920-ban megalakult a Magyar Aeroforgalmi RT. Tehát ez már azért mégiscsak egy komoly szintet jelent, hogy van egy ilyen. Ez egyébként igazából csak két járatot működtetett, Szombathely meg Szeged volt a célpont Budapestről, de csak légipostát szállítottak, hamarosan baleset érte őket, úgyhogy nagyon hamar levonultak a szintéről. De nagyon hamar, 1923-ban létrejött egy másik cég, az viszont már hosszabb életűre bizonyult, ez volt a Magyar Légiforgalmi RT, Malert. Kicsit olyan az a malévra, ugye?
Igen.
Betűszó. Na és ez már Budapest B is, meg Budapest-Belgrád járatokat is működtetett, és hogy mekkora igény volt a polgári repülésre, azt mutatja, hogy nagyon hamar megjelent a konkurencia. Ez volt az Aero Express RT, amely főleg a Dunaszakaszon, meg a Balatonnál működtette a belföldi repülőjáratait, de Prága, Bukarest, Zágráv szintén célpont volt. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy kialakult egyfajta légi közlekedés, és Budapestet érintették, de elsődlegesen itt azért a Budaörs irányába a olyan repülőjáratok, mint mondjuk a csehszlovák, a holland, a lengyel, vagy az olasz légijáratok. És persze volt a Malertnek is saját gépparkja.
A belföldi járatok akkor még versenyképesek voltak a korabeli út- és vasúti viszonyok miatt ezek szerint?
Igen, ugye itt kapitalista viszonyok vannak, aha, tehát nem maradtak volna meg, ha nem tartják el őket. Ugye nem véletlen, hogy amit az elején említettem, hogy az aeroforgalmi RT az nagyon hamar bezárt, mert nem ment. Tehát, és ha nem megy, akkor nem megy. Viszont ha megmegy, akkor valaki úgy is működtetni fogja adott esetben, tehát ez egy jó ötlet volt, hogy akkorra haladva, ha már szóba jött az innováció, akkor elindítsák ezeket a repülő járatokat. És hát az a helyzet, hogy nekiálltak modernizálni Fokker gépek, Junker gépek, Henkel gépek. Tehát igazából igyekeztek felvenni a kor ütemét, és 1940-ben született meg az ötlet, ugye a háború árnyékában immár, hogy Ferihegyen repülőteret kellene építeni, viszont az a helyzet, hogy ezzel azért voltak problémák, tehát bomba találhatók.
Bocsáss meg, én egyszer teljesen másokból kifolyólag voltam a budaörsi repülőtéren, és ott is egy ilyen csillivilli fogadóépület volt, az volt eredetileg a főváros repülőtere?
Igen, Budaörs volt, csak Buda meg Mátyásföld volt a másik
meg
hely.
Mátyásföld, igen.
A nemzetközi repülőtér volt Mátyásföld, és onnan költözött át idővel Budaörsre. Budaörs egyébként egy jól működő kis reptér volt, egyetlen baj volt vele, hogy már a megnyitáskor látott, hogy alul tervezték, tehát egy komolyabb forgalmat nem tud ellátni. Uh-huh. Jól néz ki, de sok gép és főleg nagyobb gép nem fél el. Tehát úgy kell nézni a fejlődés, hogy Mátyásföld, Budaörs és Ferihegy. Így jöttek egymás után. Uh-huh. Repülőterek. Egyébként a hazai repülés és főleg a budapesti repülésnek a úgymond az epicentrum az Mátyásföld volt. Uh-huh. Onnan indult minden. Például Prodam Guido onnan repült át először Budapestet a Duna fölött, de ugye, ahogy haladunk az idővel előre, hát valamit lépni kellett, és így jött szóból, hogy ki kéne építeni Ferihegyet. Na most, ahogy említettem, ez már a világháború idején elindult, de nagyon érdekes, hogy milyen vizsgálatot végeztek például ezzel kapcsolatban. 1946-ban létrejött, tehát már háború után egy új cég, úgy hívták, hogy Magyar-Szovjet Légiforgalmi RT, ízelgessük ezt a szót.
Igen.
Magyar-Szovjet és RT, az átmeneti...
Maszovlet.
Maszovlet, pontosan ez a Maszovlet. Ennek a lényege, hogy a Szovjetunió ugye szakemberekkel, vagy műszaki felszereléssel támogatta a újraéledő magyar légi repülést, csak hogy az a helyzet, hogy a Ferihegyel valamit kezdeni kellett, és ezzel is elkezdtek foglalkozni. Na most 46-ban elkezdték kivizsgálni, hogy vajon volt-e Ferihegy építése kapcsán német tőkebevonás, mert hát ugye az nagyon nem mindegy, hogy csúnya gonosz németek hozzájárultak-e, vagy nem. és felállítottak 46-ban egy bizottságot, amelyik neki állt vizsgálni. Ezt jellemző, hogy a bizottságban két szovjet eltársat delegálta, a Brett és Sovkinol ezredeseket, de nem valamilyen légügyi szervezet delegálta őket, hanem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság. Azért az nem ugyanaz.
Uh-huh. Bizony.
És hát kiderült, hogy a harmadik birodalom igazából tőkét nem tett ide bele. 44 júniusában kötöttek egy megállapodást, ennek szép német neve volt, a Finanzierungsabkommen, és ennek megyében a német csapatok igényei szerint alakították át a Ferihegyi repülőtérnek a kezdeti fázisában a épületeit, de ennek az anyagi terhét kimást is vette, mint Magyarország. Tehát igazából a német tőke bukása nem került sor, és ennek elvégében meg tudták állapítani, hogy a Ferihegyi repülőtérhez igazából nincs közel, úgymond a harmadik birodalomnak. 43-44-ben dolgoztak vele rengeteget, kiépült egyébek mellett egy majdnem 800 méter hosszú, 10 méter széles betonút, ez rákos helyet kötötte össze a Ferihegyi repülőtérrel, de hát a háborúban nagyon komoly veszteség érte a repteret, a hangárt egy angol bombatámadás félig tönkretette, a maradék épületet a kivonuló német csapatok a levegőbe repítették, ugyanígy járt az energiatelep vagy a gazdasági épület, volt 10 nagyobb épület, ami a úgynevezett repülő kísérleti intézmény otthona volt, ezeket is fölrobbantották. Sőt, még olyan is volt, hogy Horthy Miklós nemzeti repülő alap, ennek volt egy kis külön repülőtere ott hangárokkal, épületekkel, az is elpusztult a háborúban. Tehát igazából mindent előről kellett kezdeni.
Uh-huh. Egyébként ez egy kiemelt katonai célpont volt abban az időben, mert ugye igen, a légiháború Magyarországot is érintette, bombázták az amerikai légierő iparüzemeket Győrben, Budapesten rendező pályaudvar, stb. Ferihegyet is érték bomba támadások.
Abszolút mértékig. Uh-huh. Tehát amit a szövetségesek támadásai nem pusztítottak el, azt a kivonuló németek tették tényegében tönkre. És igen, hát természetesen háborús időszakban egy repülőtér az nyilván kiemelt célpont minden tekintetben. Na hát innen kellett újra kezdeni, és 48-50-ben került sor, 48-49-50-ben a újjáépítésre. Igazság szerint 47-től már elkezdenek löpködni Budapest-Prága, meg Budapest-Bukarest járatokon, és aztán a Maxovlet majd meg is szűnik, egy 1954. november 6-án írják alá azt az egyezményt, aminek értelmében a Maxovletben való részesedés Magyarországé lesz. Aztán így jön létre 54. november 25-én Katalin napján a Malév. Na de, amelőtt a Malév létrejön, ugye átadják a repülőteret, mert annak befejezik a munkálatait. És hát hogy néz ki ez a dolog? Az átadásra 1950. május 7-én kerül sor, és nagyon érdekes lett volna látni, ez ugye a Ferihegy 1, tehát nem mondjuk ma használunk értelemszerűen, hanem a Ferihegy 1. Hogy nézett ki az átadás? Hát kulcs szerepe volt az átadásban például Bebrics Lajos közlekedés és postaügyi miniszternek, vagy Vass Zoltánnak, az országos tervhivatal elnökének, és természetesen a korszak ideológiájának megfelelően 1950. május 7-én úgy nézett ki a megnyitó, hogy ott volt Sztálin, Lenin és Rákosi hatalmas portréja, ugye ezzel fogadták az ünneplő dolgozókat. Természetesen a hangos feliratok készültek, amik leírták, hogy Sztálin milyen nagyszerű ember, Rákosi milyen nagyszerű ember, mennyire jó a Szovjetunió, és mennyire jó a magyar dolgozó pártja. És igazából beszédek is erről szóltak, hogy az 5 éves terv és a békeharc, idézem, független Magyarország. Az ünnepség résztvevőinek lelkes éjjelzése közepette lépett a mikrofonhoz Tarján Endre, a közlekedési és postügyi minisztérium légi közlekedési főosztályának vezetője, kinek megnyitó beszéde után Markovics István kőműves a repülőteret építő munkások nevében köszöntötte a megjelenteket, majd a dolgozók nevében ígéretet tett, hogy továbbra is jó munkával harcolnak az 5 éves terv megvalósításáért. Tehát maga az átadás egy ilyen nagyon-nagyon ideológiával átitatott, korra jellemző módon megtervezett ünnepség volt. Tehát nagyon komoly emberek voltak itt, Dobó István miniszterelnök például, vagy Szabó Piroska, a Néptesztársaság elnöki tanácsának a titkára. De nyilvános volt a megnyitó, tehát a belvárosból kocsi járatokat indítottak, 9.30-tól 11-kor volt a megnyitó, hogy a dolgozó emberek el tudjanak jönni. Ennek következtében aztán hatalmas tömeg vett részt a megnyitó. Ugye rengetegen eljöttek, 2-3, illetve 4 forint volt a fuvardíja város különféle pontjairól, de a cél az az volt, hogy hatalmas tömeg legyen ott. És ezt igazság szerint sikerült is elérni, mert a lelkes tömeg az természetesen nem azzal foglalkozott, hogy milyen ideológiai masztaggal önték nyakon a repülőtér átadását, hanem magát a tényt, hogy egész egyszerűen a magyar repülés újra elindul. És az első szolgálati nap az másnap volt, 8-án. 1950. május 8-án, kérem szépen, külön hírlapcikkek adtak hírt arról, hogy egy szovjet delegáció érkezik először, nevezetesen a Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó Bizottságának és a Nemzetközi Szakmai Szövetség tanácskozásain résztvevő szovjet küldöttséget köszönthették a magyar fővárosban. Ami nyilván egy nagyszerű eredmény. Egyébként pedig azt kell mondjam, hogy a Malév létrehozása, illetve Feriek kiépítése az nagyon hamar megtérült. 1956-ra, tehát a forradalom évére már több mint 70 ezer utasa volt a Malévnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon ugye, komoly számnak számít. És kétségtelen tény, hogy egy jó ideig nyugat felé nem lehetett repülni, de 1960-tól már igen. 1961-ben a Malév 15 éves lett, akkor igazából nyugodtan mondhatták azt, hogy a szovjet tapasztalatokat átvéve immáron a magyar polgári repülés, bár a polgári szót nem használták, a megfelelő módon működik. És igazából a Malév megszűnéséig azt lehet mondani, hogy én legendájával is vált a Malév a magyar régi repülésnek.
A 56 nyomot hagyott a repülőtéren? Ezt azért kérdezem, mert Vecsés felől elég jelentős szovjet erők jöttek. Egy, kettő, ilyen helyzetben, amikor ugye intervenció van, megint csak kiemelt célpont a repülőtér, erről tudunk valamit?
Az, hogy sérülés érte volna a repülőteret, nem tudok róla, és nem is torpant meg az utasforgalom, sem 57-be, sem előtte. Tehát majd biztos vagyok benne, bár csak logika alapján mondom, hogy azért ellenőrizték a repülőteret természetesen, de az, hogy lőtték volna, vagy robbantották volna ilyenről, nem tudok, és rögtönbe teszem, hogy hála Istennek.
Oké, hogy lett Liszt Ferenc? Mert egy ideig csak Ferihegyi volt, mindenki így emlegette, nyilván egy olyan alakot kellett névadónak adni, aki határokon messze, minél messzebb határokon túl ismerősen hangzik.
Ugye, és akinek még plusz erősíteni akarjuk a hírnevét, akár ilyen országi más szempontjából is, gondolom én.
És ugye nyilván azt is fontos tudni, hogy a Liszt Ferenc pedig a mi hírnevünket erősíti, hogyha az ő nevét kétség. A Franz Liszt Ferenc mindenhol ismert. Az a helyzet, hogy amikor elnevezték, ugye hát a hivatalos neve eredetileg Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtér volt, ugye, és ez a Ferihegy elnevezés, ez ugye, ahogy említettem, Moyer Ferencre utol vissza. 2011-ben keresztelték át Budapest-Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Miért pont 2011-ben? Azért, mert Liszt Ferenc 1811-ben született, tehát volt egy bicentenáriuma. Viszont amit biztosan lehet tudni, az a következő, hogy annyira rögzült a magyar közvélemény előtt az a Ferihegy elnevezés, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezt nagyon nehezen fogja átvenni bárki, tehát hogy Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, és elég komoly vitát váltott ki, hogy van-e értelme ennek az elnevezésnek, és volt olyan szakmai bizottság, amelyik kifejezetten javasolta az eredeti név megőrzését. Ha jól tudom, azt a formát is elfogadták volna, hogy Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest-Ferihegy, tehát hogy így a kettő együtt. De hát az a helyzet, hogy nem ez valósult meg, és innentől kezdve a bicentenárium alkalmából hívjuk Liszt Ferencnek, aminek én értem a logikáját. Ugyanakkor azonban mégiscsak egy már hagyományossá vált nevet sikerült hivatalosan levenni, úgymond a elnevezések listájáról. Másról nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy mindenki Ferihegynek hívja. Megyek Ferihegy. Ferihegy 1, Ferihegy 2.
Igen.
Nem hallottam még azt a mondatot, hogy megyek a Liszt Ferenc
nemzetközi repülőtérre. Igen. Valaki áthidaló megoldásként a hallgatók közül azt írja, hogy Liszt Ferihegy, és akkor helyben vagyunk. Talán Liszt nem bántódik meg ezzel a becézgetős verzió.
De... Én találkoztam azzal, hogy a Moszkva tér, alias Szél Kálmán teret hívták fiatalok Moszkva Kálmán térnek, úgyhogy...
Igen, ezen az analógia is mentén is alatadunk.
De nem akarok tippeket adni, mert a végén megcsinálják.
Igen, igen, nagyon kell vigyázni a közbeszéddel mostanság. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük
szépen
a megemlékezést. Folytatása következik jövő héten. Köszönjük, sziasztok, szép napot, szia!
Szervusz! Katona Csaba történésszel emlékeztünk, vagy néztük át a történetét a 75 éves Ferihegyi repülőtérnek, vagyis a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérnek.
Hely, ha az Ács ezt megérhette volna.
Fú, gondolhatod, hát így járt.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalunk túlsó végén kedves Hugo üzletkötő, szia, jó reggelt!
Jaj, bocsánat!
Nincs hangja, hát nincs hangja a szakinak.
Jaj, na, csinálom, Lajos bácsi!
Sziasztok,
szia! Na, mi újság, hogyan nyitott a tőzs, de tegnap jó nagy menet volt az amerikai piacon, gondolom azért valami csak átragadt ide Európára is.
Mindenféleképpen. Hatalmasokat mentek az amerikai indexek, ugye, ami annak köszönhetően, hogy úgy tűnik, hogy most már egy kis fellélegzésük a Kína kontra Amerika, vagy Amerika kontra Kína vámháborúból, és most már egy 90 napos kvázi tűzszünet, és ezt jól értékelték a befektetők, és az amerikai indexek is felpattantak, és az európai vezető indexek is felpattantak, köztük a BUX is új csúcsot tudott ütni, ami egész szép ahhoz képest, hogy egy hónappal ezelőtt meg közel fél éves esést adott le.
Igen, van mozgás, van mozgás, az elvitathatatlan.
Igen, igen.
Hol tartunk
igen.
Most?
Jelen pillanatban a BUX 94.137 ponton van, közel fél százalékos emelkedéssel. Ez annak is köszönhető alapvetően, négy blue chip közül 3000 masszívan jól teljesít, relatív magas forgalommal bizonyos elemek ezek közül. Kiemelendő, hogy a Richter közel 300 milliós forgalommal 1670 forinton van, 0,66%-os emelkedés. Ez amiatt is van, mert ma hajnali órákban tette közzé a 2025-es első negyedéves várakozásokat, és ez amúgy minimális meglepetéssel is szolgál, de alapvetően a konszenzusnak megfelelőek voltak az eredmények, ami kiemelendő év per év alapon az árbevétel 10%-kal tudott emelkedni, ez köszönhető a gyenge forintnak is az elmúlt évben, vagy inkább az idejében.
Oké, többiek?
Az OTP 0,63%-os pluszban van 27.300 forintnál, közel 600 milliós forgalommal, a MOL pedig 3048 forinton van, 70 milliós forgalom mellett minimális emelkedés. Az M-Telekom az egyedül a blue chip-ek közül, ami nem tud emelkedni, 1648 forinton van jelen pillanatban, 0,12%-os esésben, 18 millió forgalommal, szóval az elhanyagató a többihez képest jelen pillanatban.
Oké, devizapiacon nézzünk még szét, főleg az euró-dollár kereszt érdekel most, hogy megnyugodtak kicsit a befektetők az amerikai gazdasági kilátásokat illetően, vagy legalábbis a fegyverszünet kicsit lecsillapította a kedélyeket. Hát hogyan hatott ez a zöld hasúra?
Ma délutánig, mert ugye inflációs adatok jönnek, ami izgalmat hozhat.
Igen, 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 ott most felhatunk egy kis infláció. Vegyesen várja mindenki, ugye a vámok hogyan hatnak most a termékekre alapvetően. De ugye tegnap hajnali órákban, azért vagy reggeli órákban azért 130 pontot erősödni a zöld hasú az euróval szemben, ami nem gyakran van ilyen.
Igen.
És mégis tartotta azt, és nem is pattant vissza alapvetően. 1.12.30 körül indult, és 1.11-ig le tudott esni, szóval ott volt egy szép mellett, és ki jóra tett, ott hatalmas, de lát tudott kaszálni.
Aki azt elkapta. Órákban. Igen, igen, hajnalra igen, a reggelihez, az jó. Minden mellett a forint, ugye, mert a dollár erősödés nem szokott jót tenni a forintnak, és mint hogy el is mozdult volna egy picit.
Igen, igen, a dollár forintot kellett nézni jelen esetben, hogy az tegnapi nap azért el is tudott emelkedni. 359 forinton kezdtük a napot, egészen 360 6-ig menetelt, majdnem 67-ig, szóval ott is volt egy kis mozgás. Az euróforint nem nagyon mozdult, mert inkább a dollárforintra volt hatása. Nagyjából volt egy 1 forintos, másfél forintos emelkedés, 406-ig felment, 404-40-ről. Azóta 405 körül van, nagyjából egy 30 forintos sáv van, plusz-minusz.
Jó, és akkor ugye, ahogy említettük, délután lesz egy kis izgalom, nem is kicsi, mert ahogy megbeszéltük, ugye vegyes a várakozás, úgyhogy bármelyik irányba hozhat nagy mozgás, nagy meglepetést, az egyik tábor csalódott lesz, és az mozgathatja az árakat.
Pontosan, pontosan így van, de alapvetően most tűkönő mindenki ilyen tény az amerikai inflációval kapcsolatban, de ugye az arany is nagyot ment, és az relatív értéken tekintve a dollárt kicsit javítja a helyzetet, de mindenféleképpen érdekes lesz, hogy merre fog elindulni egy jó inflációs adat után a dollár, mert nem mindegy, hogy mi fog kérni, még mellette a kötvényhozomok a kettő, ami 10 éves kötvények merre fognak mozogni utána, mert most kicsit szétnyílt a sáv. Alapvetően egy 2 és 10 éves amerikai kötvények között egy 30 pontos sáv szokott lenni, most 50 körül van.
Aha.
Néhány pont hiány. Ugye ez azért most jelenti azt, hogy a befektetők nem tudják pontosan, mi lesz a helyzet, hogy melyik lóra tegyenek jelen pillanatban.
Világos.
Oké, okay, köszönjük.
Kicsit okosabbak leszünk délután. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát kívánunk mára.
Köszönjük
szépen. Szia. Sziasztok. Szia. Kedves ugó üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árakról, hírekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
No kérem szépen, akkor kultmogul rovatunkban, bocsánat, egy kicsit technikai zűrért, de a Gede leuralta az irányítópultot, félre kellett csöpörnöm.
A laptopom a gombok fölé.
Adjál már a laptopot.
Kis helyen sok ember is elfér.
Címmel. Na, helyett a kultúrának, a zsörtölődés helyett, Cici Krisztus, ez a témánk, elnézést, ez egy darab címe. Bodor Géza rendező van a stúdióban, majd ő dekódolja ezt az egészet.
Szia,
azoknak,
szia,
akik most
reggelt.
Felkapták a fejüket. Szervusz, jó reggel.
Jó reggelt, sziasztok.
Nem is akármilyen, ugye ez nem egy ilyen hagyományos színpadi előadás, hanem egy nagyon izgalmas környezetbe helyezett.
Igen, ezt én úgy hívom, hogy helyszínspecifikus előadás, aha, vagy talált térben történő előadás. Ez egy múzeumban játszódik, a Kisceli Múzeumban játszuk az előadást. Nick Hornby szerző tollából született ez a novella, amit tulajdonképpen a színpadra raktunk. Ficere Béla játsza Dévet, a kidobót, és egy nagyon-nagyon érdekes, vicces, szellemes történetről van szó.
Hát Nick Hornbyt nem kell bemutatni a magyar közönségnek, sem számta, a művét megfilmesítették, és egy nagy sikerű kortárs alkotóról van szó. Hogy esett rá a választás? Mert talán színdarabként nem nagyon dolgozták fel a munkásságát.
Tehát itt a Nick Hornby volt a fókuszban, vagy ez a különlegessége az előadásnak, hogy egy ilyen, ahogy említed, ilyen helyszín specifikus előadást lehet csinálni?
Hát azt, a szöveget azt véletlenül találtam. Hornby munkásságát ismerem, hát aki ismeri, ugye tudja, hogy fociláz, hát nagyon persze. Hatalmas drukker, igaz. És ugye valahogy ezen keresztül itt ugye a férfi lélek nagy ismerőjének mondják, és de ezt a szöveget, ezt teljesen véletlenül találtam, és akkor elolvastam, hát mondom, ezt muszáj megrendezni. Nyilván én nem fogom eljátszani, ugye én alapvetően színész vagyok, és aki rendez, de hát egy 190 centi, 100 kilós kidobóról van szó, uh-huh. És aki ugye ott hagyja a civil állását egy éjszakai szórakozó helyen, tényleg egy kidobó, és múzeumi teremőrnek áll különböző okok miatt. És gyakorlatilag életében először szembesül a kortárs művészettel, aminek ugye nagyon jó fészke a Kiscelli Múzeum, és hát nem érti, vagy hát úgy érti, ahogy mondjuk én értem, amikor bemegyek egy kortárs képzőművészeti kiállításra, de ő megpróbálja nekünk megfejteni, vagy hát magának, és hát ezáltal nekünk is, úgyhogy sok kellemes percet szerez nekünk.
A történet fókuszában az, hogy ő látja a legtöbbet a művet. Ugye a látogató az egyszer-egyszer megnézi, meg minden nap nézi, és akkor ebből jön valami kis
abszolút. Tehát
óriási.
Szól a befogadásról, a nézői szempontról, arról, hogy valójában tényleg nem kell, hogy mondjam, okosnak, műveltnek, képzettnek lenni ahhoz, hogy egy
portást. Ezt akarom kérdezni, hogy ez lehet megértsünk. Egy ilyen világok találkozójából adódó érdek, játék ebből, hiszen azért az van egy ilyen sztereotíp, hogy nyilván vannak több diplomás kidobó emberek is, és nem akarunk senkit megsérteni, pláne azt, hogy megvárjanak itt a rádió előtt. De hogy ez egy nagyon-nagyon meghökkentő szituáció, hogy egy kidobó találkozik egy kortárs. Ebben már van egy geg.
Így van. Hát ez nem véletlen szerintem, hogy Hornby ezt az alaphelyzetet választotta, és hát ebből azt azért azt hozzá kell tenni, hogy mivel Dév kidobó volt, ő azért nagyon jó emberismerő. Tehát azt ő neki tudnia kellett, hogy hajnali egykor, most ez csak nagyon részezik ez a figura, vagy veszélyes is. Hogy valójában nagyon jól olvassa az embereket, meg a jeleket, és ő az embereket figyeli. Illetve hát nyilván kénytelen a művet is, mert odaállítják mellé 24
tetszik,
órában.
Tetszik, látja
és hogy foglalkoztatni kezdi, hogy miért van ez a kép, amit ugye Cici Krisztusnak hívnak, tehát a műtárgy neve a Cici Krisztus, és hát erre kénytelen vigyázni.
Erről tudunk valamit egyébként, hogy ez egy melbimbókból összemontázsolt kollás volt.
Igen, és nyilván azért rakják oda a biztonságőrt, aki gyanítom, nem érti a művet, meg az üzenetét, mert hogy félnek a mostanában, hogy divatos műtárgy rongálás.
Hogyne. Bár ezt 25 évvel ezelőtt írta Nick Hornby, de nyilván ez akkor is téma volt, tehát igen, ezért rakják ők ott oda, úgyhogy, és hát kényszerűségből, az ennek van valami értelme, kell, hogy legyen. Hát nincs olyan, hogy valamit értelmetlenül csinál valaki, igen, és óriási. Hogy ezért kezdi el keresni, hogy mit jelenthet ez. És közben megismerkedik ugye a művésznővel, a Mártával, és megismerkedik a családjával, és hát ezeket a figurákat látjuk pörögni a színpadon, nyilván Ficere Béla előadásában, úgyhogy nagyon...
Hát aki ismeri a színművész udalat, az pontosan tudja, hogy mint a rászapták volna
abszolút,
a szerepet.
Abszolút.
Kicsit olyan mogorvának tűnik ő, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kísérlet.
Viszont zseniális színész, tehát azt kell mondani.
A helyszínről, hogy a kis celibát nem ott indult.
Nem ott indult, a BTM Vármúzeumban indultunk, és a Vármúzeum gyakorlatilag produkciós partnerünk is volt ebben, nagyon hálásak is vagyunk, hogy befogadtak bennünket, és mellénk, és mögénk álltak. Ott indultunk, és akkor volt ott egy kortárs, a magyar kortárs képzőművészet elmúlt 120 évét felülelő kiállítás, és abban annak a kiállításhoz raktuk hozzá az előadást.
Ez egyébként jellemző, ugye itt a Kiscellibe is lehet egy tárlatot látni tárlatvezetéssel.
Akkor ez ilyen two-in van, tehát megnézek egy színdarabot, és utána még egy kiállítás, ez is egy unikális dolog.
Sőt, három az egyben, mert úgy kezdődik, hogy mikor átkezdünk. Nem arra gondoltam. Jó. Igen, szóval hogy az van, hogy ugye az első felvonásnak hívom én, gyakorlatilag egy tárlatvezetéssel kezdődik. Most egyébként 15-én, tehát holnap után nyílik az új kiállítása a Kisceliben. Mi már 14-én játszunk benne, és még megnyitó előtt azok a nézők, akik befértek a 14-i előadásra, ők már az új vezetést fogják látni. Szóval van egy ilyen 25-30 perces tárlatvezetés, és itt is lesznek kortárs, abszolút, tehát mai alkotók.
Ez már a darab is részeként van eljátszva a tárlatvezetés?
Valójában igen, ez már élmény része. Tehát megvan ez a tárlatvezetés, és akkor tehát mi nézők már okosabban ülünk be, mint ahogy Dév áll előttünk. Tehát ez egy hatalmas
előnyünk. Leszámolva azzal a sztereotípiával, hogy végignézzünk egy kortársat, és mindenki az első gondolat, hogy hát ilyet én is tudok.
Pontosan, igen. És hangzik ez a mondat az a darabban.
Hát, hogy kell, hogy legyen.
Ez kötelező. Igen, de tényleg is akkor ez nem, hogy van már egy kis megértésünk róla, úgy nézzük Dévet, akkor még jobban tudunk rajta mulatni, hogy na, lám, mi már okosak vagyunk. Tehát gyakorlatilag ugye van a tárlatvezetés, utána az előadás, bent a múzeum terében, és utána pedig egy pohár bort kap még a néző, és akkor ott egy
szóval lehetnék fokozni, köntetlen. Hát ez óriási, nagyon jó. Ez már egyébként ott lehetett volna fokozni, mert én már közben itt, amióta beszélgetünk, érzem, hogy elrontottam, mert én erre kíváncsi vagyok, de ez úgy lett volna még jobban föltúrózva, hogyha látom azt az előadást is, más helyszínen, és utána a kis cellit is, mert ez is adhat egy ilyen kis pikantériát.
Abszolút, van, aki már többször megnézte. Úgyhogy igen, és gondolom, hogy tehát az, hogy változik a kiállítás körülöttünk, az szerintem nagyon jó.
Tényleg... Van egy alkotás? Tehát a díszlet be van csempészve ide?
Hát ezt most én lelövöm ezt a
pointot. Nem vagyok egy
hagyjuk
ilyen
spoiler.
Én azt mondom, igen, hogy hagyjuk, mindenkinek legyen meg a saját Cici Krisztusa a fejében. Ma és holnap, és amikor jönnek az előadások.
Jó, igen. Mit szólt a personal Jesus, szerintem ehhez jó lenne majd
elezárás. Igen. Mit szólt a közönség, hogy fogadják ezt? Mert nagyon sok vitatott pontja lehet egy ilyen előadásnak.
Nagyon szeretik. Valójában a címén kívül semmi megbotránkoztató nincs az előadásban. Ez egy olyan műalkotás, egy komédia valójában, amivel nagyon lehet menni. Lehet, valójában ugye az a Dév van a fókuszban, engem ugye mindig az ember érdekel az, hogy ő hogyan reagál erre, ő hogyan reagál az alkotásra, a látogatókra, ki az, aki szimpatikus neki, ki az, aki nem, és hogy a saját módján hogyan olvassa ezeket az embereket. Szóval gyakorlatilag megnyugtathatok mindenkit, hogy ha valaki vallásos, és ez őt tartotta vissza, akkor ne fogja magát vissza, jöjjön nyugodtan, nincs benne semmilyen megbotránkoztató dolog.
Nagyon klassz, hát tényleg sok sikert a továbbiakban a rendezéshez és a darab futásához. Én azt gondolom, hogy csináltunk egy jó kefcsinálót, mert nagyon jó jól hangzik, úgyhogy mi magunk is pályázunk rá.
Nagy szeretettel látlak benneteket is,
köszönjük,
és köszönöm.
Köszönjük a meghívást, és hogy itt voltál. Bodor Géza rendezővel beszélgettünk az elmúlt percekben. Cici Krisztus, ez a darab címe Nick Hornby egyik novellájából készült, Kis Szeli Múzeumban látható, hajrá, nézzétek meg, ha tehetitek.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ennyi fért bele már a Millás reggeli műsor folyamába. Holnap is jövünk 6 óra 30 perctől, élőben 6 órától 6:30-ig pedig a mai adás egyik legjobb beszélgetésével.
Nem te leszel a Nyúl Zsuzsival most sem.
Nem.
A Kántor Endre
kollega. A Nyúl Zsuzsi azt kéri, hogy ne él legyen. Nem tudja feldolgozni.
Ilyet, úristen.
Két dolgot nem tud feldolgozni, arra, hogy miért buzdítok GDP termelésre, és ez hogy függ össze a mikrobiomunk állapotával.
Hát ez kérdés,
most még a longevitit is
talányos összefüggés, de azért van ilyen.
Majd levezetem neked is.
Jó, oké. Okay. No, szóval köszönjük, még egyszer köszönjük, holnap ugyanitt.
Kitartó figyelmeteket, türelmeteket, holnap ugyanitt, ugyanezen a csatornán várunk benneteket. Mindenki vigyázzon magára, szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.